Isten igéje, amely alapján el fog hangozni ma az ige hirdetés, az az apostolok cselekedeteiben található, a 14. fejezetben, a 8. verstől a 20. versekig, és így hangzik. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki a születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj lábadra egyenesen. Akkor az talpra ugrott, és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltoztak. Az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabást Zeusnak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvívő. Zeus papja pedig, akinek temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat szaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltoztak, emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útját járja, bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt. A mennyből esőt adott nektek, és termést hozó időket. Bőven adott nektek eledelt és szívbeli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen, de lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutassanak be nekik. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, és visszament a városba. Ahogyan korábban már elhangzott, hétről hétre az apostolok cselekedetein keresztül megyünk végig, amely arról szól, hogy Isten az ő szent lelkén és a hívek szenvedésén keresztül hogyan hívja életre az egyházat. Az evangélium terjedése által. És a korábbi epizódokban azt láttuk, hogy ezek az apostolok, ezek a misszionáriusok olyan helyekre mentek, ahol kivétel nélkül zsinagógák voltak. És olyan emberekhez beszéltek, akik már rendelkeztek valamilyen ismerettel Istenről. De most elérkeztek egy olyan városba, egy olyan pogány városba, ahol nincsen zsinagóga. És életükben először olyan tömegeknek prédikálnak, akik még soha nem találkoztak a Biblia Istenével. Legalábbis nem az evangéliumon keresztül. A mai prédikációnk, a mai igehirdetésünk arra invitál minket, hogy helyezkedjünk bele ezeknek a városlakóknak, ezeknek a földműves parasztoknak a helyébe. És nézzük meg az ő szemszögökön keresztül, hogy mi az evangélium. Hogy hogyan látják, mit látnak az evangéliumból először saját kultúrájukon, az első csodatételen keresztül, majd második esetben mit látnak az evangéliumból Pál prédikációján keresztül, és harmadik esetben, hogy mit látnak a második talpra állító csodán keresztül. Mit látnak meg az evangéliumból. Ennyit bevezetésül. Azért szeretem az apostolok cselekedeteit, mert ezek valahogy történetekbe csomagolt teológiai üzenetek. Persze több olvasata is van, de ez az egyik is. Mindegyik történetben megvan az a teológiai üzenet, vagy teológiai ív, ami végigfut és átfogja az egész történetet. És azért szeretem a történeteket, mert szerintem mindannyian így vagyunk vele, ez nem egy olyan nagy dolog. Bárhová megyünk, akárkivel találkozunk az utcán, az első kérdés, ha összefutunk egy ismerőssel, az, hogy mizu, mi újság, mesélj, Mi történt veled? Hogy vagy? Az az érdekes, hogy valamennyien történetekben gondolkozunk. Történetekben beszélünk. Nagyon fontos számunkra a történet. Történetekkel szórakoztatjuk magunkat. Moziba járunk, filmeket nézünk, könyveket olvasunk, és így tovább. Történetekben kommunikálunk, és történetekkel magyarázunk el dolgokat. És hogy miért így van, ennek nagyon sok oka van, de egyetlen egy dolgot szeretnék ebből kiemelni, és ez pedig az, hogy a történeteken keresztül érthetővé válik az érthetetlen. Gondoljunk bele, hogy születésünktől kezdve az értelem hiányában körbevesz minket a nagy és érthetetlen világ. És a vágy, hogy ezt megérteni akarjuk, a vágy, hogy ezt magyarázni akarjuk, ez késztet minket arra, hogy megformáljuk az első szavakat, és hogy ezzel fessük le, ezzel magyarázzuk meg számunkra, hogy mi a valóság. Még akkor is, hogyha ez a folyamat úgy indul, hogy bábá, vagy gágá. És ezt a folyamatot, ezt az igényt elégítik ki a szüleink is, akik történeteken keresztül mesélik és magyarázzák el, hogy mi körülöttünk a valóság. Tömörítve a nagy és bonyolult fontos dolgokat. És így válnak az élet titkai megragadhatóvá. Megragadható magyarázatokká. Például, hogyha egy 3 éves gyerekünk megkérdezné tőlünk, hogy apa, miért esik le a könyv a polcról, akkor bizonyára nem azzal fogunk hozzáállni, hogy hát az azért van, mert hogy van az a tömegvonzás törvénye, amely így szól, hogy 2 test között gravitációs erő hat, amelynek nagysága egyenesen arányos a testek tömegeivel, és fordítottan arányos a köztük levő távolság négyzetével. Hát ha így indítanánk, akkor valószínűleg már az első ponton kifarolna a gyerek, és másfele nézne az órát piszkálgatva. Mindenki érzi, hogy ez nem így megy, és ez nem életszerű. De ha egy történetben egyszerűsítjük le számára, ami valahogy így hangozna, hogy egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy Newton, egy okos tudós, aki kint ücsörgött, rápottyant egy alma a fejére, és aztán észrevette és felfedezte, hogy van egy erő, ami az összes elejtett dolgot a föld felé húzza. És ezt az erőt gravitációnak hívjuk. Ez egy megragadható magyarázat, egy egyszerű történeten keresztül. Ilyen is ehhez hasonló történeteken keresztül tanítanak meg arra, hogy mi miért van, hogy hogyan éljünk ezekkel a jelenségekkel. És ennélkül a tudás nélkül az élet nagyon veszélyes és kiszámíthatatlan. Gondoljunk bele, hogy meddig lenne képes létezni az az illető, aki nem volna tisztában a gravitáció törvényével. 5 percet adnánk neki. Puff, puff, puff. Ugyanígy nevel, tanít és egyszerűsít számunkra a kultúra is, amiben benne élünk. Legyen ez akár az a kultúra, amiben a lisztraiak éltek 2000 évvel ezelőtt, ókori földművesek kultúrája, vagy legyen akár mi, városi, posztmodern emberek számára, ez a nyugati kultúra. A kultúránk tehát vagy a valláson, azaz az istenek történetén keresztül, vagy a pszichológián, tehát régmúlt gyermekkorunk történetén keresztül magyarázza meg, hogy miért szenvedünk, hogy miért fájunk, hogy miért szorongunk. Hogyha belekerülünk bizonyos szituációkba, akkor miért van ez és miért van az? Ha miért próbálom mondjuk egy felettünk levő tekintélyszemélynek megfelelni? Miért nehéz bocsánatot kérni? Miért nehéz a rettegés, a szenvedésnek a gondolata? És megtanít, hogy ezekkel a jelenségekkel miként kell együtt élni, úgy, mint a gravitációval. Miért mondom mindezt el? Azért, mert történetünk legelején, miután Pál bevonul a városba, Lisztrába, csodás és érthetetlen ünnepélyes keretek között egy sántalábú ember meggyógyítása után azt veszük észre, hogy Lukács egy felettébb különös jelenségre vonza a figyelmünket. És ez az. A város lakói Zeusnak és Hermésznek hiszik a 2 missionáriust. És a helyi pap bika áldozatot akar nekik bemutatni, és lakomát rendezni. És hogyha erre rátekintünk, erre a bonyolult, vallásilag és lélektanilag keszekusz állapotra, akkor nem fogjuk megérteni, ha nem értjük meg, hogy mi az emögött levő történet, ami ezt az egészet leegyszerűsíti. Úgyhogy egyszer volt, hol nem volt. 50 évvel azelőtt, hogy Pál és Barnabás megérkezett volna ebbe a városba, élt egy római költő. Ovidiusnak hívták, és írt egy költeményt, amiben megörökített egy valós, de nagyon szomorú emberi tragédiát. Egy természeti katasztrófát dolgozott fel. A költeményének a címe Metamorfózis, átváltozás. A történet szerint Zeus és Hermész magukat közönséges földműveseknek álcázva meglátogatták Frígia vidékét, hogy éjszakára szállást keressenek a város lakóinál. Ám hiába jártak házról házra, senki sem látta őket szívesen, mert annyira gonoszak voltak annak a földnek a lakói. Végül már csak egyetlen egy szalma kunyhó maradt, amiben egy kedves házaspár, Baucis és Philemon lakott. Szerencséjükre akkora volt a nagy lelkűségük, mint az ő szegénységük. Így a messziről érkezett idegen vendégeket rögtön étellel és borral kínálták meg. Miután Baucis észrevette, hogy a boros kancsó színültig teli marad, hiába tölt újra meg újra, hangos kiáltással és örömmel, feltárt karokkal elkezdte a férjével együtt ünnepelni a két istent, mert felfedezték, hogy ez Zeus és Hermész. Philemon örömében rögtön le is akarta vágni a házi, egyetlen házi állatukat, amely védte a házukat, egy libát, de az elmenekült ilyettében Zeus ölébe. Zeus pedig azt mondta, nem kell levágnod a libát, sőt, fogd a te feleségedet, menj fel és menekülj fel a hegyre, és ne nézz vissza. Mert haragunkban el fogjuk pusztítani azt a várost, amely nem fogadott be minket. Fel is kapaszkodtak a hegytetőre, és amint hátrafordultak, látták, hogy a két isten izzó haragjában özönvízzel pusztítja el és folytja vízbe azokat az embereket, akik nem fogadták be őket. És a kicsi szalmakunyhót pedig átváltoztatták díszes templommá. Az egyedül maradt házaspárnak egyetlen kérése maradt. Hogyha az egyik meghal, akkor halljon vele a másik is, ha eljön az idő. Így is lett. Meghalt az egyik, meghalt a másik, és az egyik átváltozott tölgyfává, a másik házfává, és egymásba kapaszkodva nőttek tovább egyedül a pusztaság közepén. Ez egy nagyon szép vallásos történet, ami nagyon sok költőt, művészt évszázadokon keresztül megihletett. És az élet szenvedését, a természeti katasztrófát, az érthetetlen tragédiát egy történeten keresztül, mint egy tölcséren át próbálja leszűrni, és megragadhatóvá tenni, és biztonságossá tenni azt, hogy miért van szenvedés. Azért megragadható, mert a szenvedés okát leegyszerűsíti egyetlen pontra, az Isten haragjára. Isten haragszik. Ha az ember gonosz, ha az ember valamilyen hibát vét, akkor az isteni harag elpusztítja őt, mint egy özönvíz. Ilyen egyszerű, mint a gravitáció. És azért biztonságos, azért lehet ezzel a gravitációval mégis együtt élni, mert ez az isteni harag kiszámítható és irányítható. Ha azt teszem, amit akar, nem fog elpusztítani. Együtt élek vele. Úgy, mint a gravitációval. Az ókori világban ráadásul az istenek és az angyalok vendégül látása egyáltalán nem volt fura gondolat. Ez nem egy ilyen elrugaszkodott kép, hogy meglátogatnak minket az istenek. S dehogy is, gondoljunk bele például arra, amikor Lót megmenekülne a feleségével. Nagyon hasonló a történet. Két angyal, akiről még először nem tudják, hogy két angyal, befogadják a házukba, vendégül látják, majd ez a két angyal kikíséri őket a hely tetejére, és azért menekítik ki őket a városból, mert az Isten ítélet, az Isten haragja el fogja pusztítani Sodomát és Gomorát. De gondoljunk például Ábrahám történetére, amikor három angyalt vendégel meg, és ételt készít a számukra. Sőt, még a zsidókhoz írott levélben is azt olvassuk, hogy vigyázzatok, a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtokon kívül angyalokat vendégelnek meg. Nem tudom, hogy milyen angyalokról van itt szó. Szerintem már az is angyal, aki az evangélium üzenetét viszi tovább. De amire rá akarok mutatni az, hogy bármilyen szokatlannak is tűnik, abban az első századi kultúrában, a messziről érkezett idegenben, ott volt annak a lehetősége, hogy ő egy isteni lény, aki meglátogatja az embert áruhában. És jaj annak, aki ezt nem veszi észre, és nem bánik vele méltóképpen. Különben az Isten haragja le fog rá sújtani. És hogyha ezek mellé még oda tesszük mai történetünk helyszínét, Lisztrát, ami nagyon közel van Frígia vidékéhez, ahol állítólag Zeus és Hermész meglátogatta ezt a várost, és elpusztította őket. Ha hozzátesszük azt, hogy Lisztra és ez a másik város azonos kultúrkörből származnak, és ha azt tesszük hozzá, hogy Lisztrának a védőistenei, ugyanúgy Zeus és Hermész és még templom is van benne, akkor szerintem nem nehéz kitalálni, hogy miért rettegtek ezek a városlakók, amikor megtörténik az első csoda. Azt látják, hogy a történelem ismétli önmagát újra. Ismét Zeus és ismét Hermész jött el, és vigyázzunk, mert ezek haragvó istenek, nehogy a lábújukra lépjünk. Mert hogyha így lesz, el fognak pusztítani minket, mert az Isten haragszik. És ez olyan egyszerű, mint a gravitáció. Szóval így látják a lisztraiak az evangéliumot, a saját kultúrájukon keresztül. Az első csodatételen keresztül. Ez az, amit látnak. Hogy van egy haragvó Isten, akit ki kell engesztelni. Mert ha nem, akkor baj van. És ez szerintem egy érdekes kérdés, amit feltehetünk magunknak is. Ha mit szoktunk érezni akkor, amikor azt gondoljuk, hogy az Isten haragszik ránk? Hogyan viselkedünk Istennel szemben, amikor időről időre azt érezzük, hogy Isten nem elégedett velem? Hogy az Isten haragszik. A Biblia Istene is haragszik. Látjuk többször, hogy mennyire tud haragudni az ő népére, más emberekre, és hogy az ítéletét ki is árasztja. A mi Istenünk egy félelmetes Isten. Egyáltalán nem biztonságos. Olyan, mint egy oroszlán. Az oroszlán biztonságos? Dehogy is, veszélyes. Júda oroszlánja. Jézus nem csak bárány, hanem oroszlán. Félelmetes Istenünk van, aki tud haragudni. De fölteszem úgy a kérdést, mi lenne, hogyha Isten maga fehér, fénylő, világító tógában ide állna közénk, megjelenne, és azt mondaná, hogy most pedig adjál számot minden tettedről, életedtől kezdve. Onnantól kezdve, hogy elindult a szívdobogásod. Valamennyi cselekedetedről adj számot, hogyan éreznéd magad? Mi lenne az első reakciód? Nos, semmilyen reprezentatív felméréssel alá nem támasztott megfigyelésem szerint kétfajta embercsoport létezik, hanem három, és ez a kettő különböző stratégiákhoz folyamodik, amikor Isten haragjával találja magát szembe. Az egyik az, amikor az áldozó áldozatot mutat, ezek a lisztraiak, ezek a földművesek, akik megpróbálják kiérdemelni Isten bocsánatát, és a másik az, amikor az áldozó áldozattá válik. Szerintem ezek vagyunk mi, bár mind a kettőt nagyon jól ismerjük, és van átfedés. Hadd magyarázzam el, hogy mi a kettő közötti különbség. Ugye pár héttel ezelőtt Cornelius esetében már láttunk, hogy hogyan lehet kiengesztelni egy Istent. Hogy lehet, ki lehet érdemelni az ő tetszését, vagy az ő jó indulatát. Bizonyos cselekedeteknek a kiváltásával. Rengeteg jót kapok az Istentől, kapok gondviselést, kapok adományt, kapok védelmet a betegségektől, kapok védelmet a háborútól, az élet tragédiáitól, a természeti katasztrófákkal szemben is. Cserébe én pedig kegyes cselekedeteket adok viszont. Imádkozom, olvasok vallásos irodalmat, szent könyveket, templomba járok, szolgálok, alfakurzust vezetek, és így tovább. Ki lehet engesztelni, irányítani lehet ennek az Istennek a haragját. És a logika szerint, hogyha mégsem törlesztek eléggé, hogyha nem nem teperek hálából, hogy így mondjam, akkor az Isten büntetésképpen megvonja a jót, és cserébe a rosszat adja. Ez a lisztraiaknak az Istenről alkotott képe. Ők így látják az evangéliumot. A saját kultúrájukon keresztül belenéznek Ovidius költeményébe, belenéznek a saját vallásukba, és azt látják, hogy van egy haragos főisten, akinek törleszteni kell, mert van mit. És habár nagyon ősi ez az elgondolás, szerintem tudunk erre rezonálni. Hány olyan történettel találkoztam, hány olyan barátom, ismerősöm van, aki szenved ettől az istenképtől. Például az egyik srác, aki megtért, keresztény lett, konfirmált, betéve tudta a kátét, Isten gondviselést ad, Isten örök életet ad, a sátjárán, Isten bűnbocsánatot ad, Isten hitet ad, bölcsességet ad, szent lelket ad, és így tovább. De ez a fiú olyan súlyos dolgokat követett el megtérése előtt, hogy hiába volt minden isteni adomány és jótétemény, amit ingyen kapott, egyfolytában azt érezte, hogy törlesztenie kell. Hogy a hála nem egy életérzés volt benne, hanem egy mennyei valuta, amivel vissza lehet fizetni Isten jótéteményeit, amit ad. Úgyhogy ez a fiú belekezdett egy nagyszabású lelki projektbe, egy nagy lelki törlesztésbe. Törlesztett imával, törlesztett templomba járással, törlesztett bibliaolvasással, csomó szolgálattal, idős gondozással, mert ha nem teszi, akkor ő egy megáltalkodott bűnös. És a megáltalkodott bűnöst Isten megbünteti, mert a bűn zsoldja a halál, és Isten utálja a bűnt. Ugye ezt tudjuk, az Úr haragszik a bűnre. Ezért, hogyha bármi rossz történt az életében, neki a következő volt erre az értelmezése. Azért van, mert Isten haragszik és büntet. Bármilyen kudarc, bármilyen tragédia, bármilyen szenvedés érte, ez biztosan azért van, mert van egy rejtett bűn, amit még nem vallottam meg Istennek. Az Isten haragszik, és engem ezért büntet. És ez olyan egyszerű, mint a gravitáció. És ha csak azt láttam Istenből, hogy ennyi, hogy a bűnöst a büntetés felé húzza, mint egy erős gravitáció, akkor elég közel állunk ahhoz az istenképhez, ami a lisztraiaknak a szívében él. Ez az egyik stratégia. Hogyha van egy haragvó Isten, megpróbálom jó cselekedetekkel kiengesztelni. A másik az az, amikor az áldozó én áldozattá válok. Ez egy kicsit kifinomultabb az előzőhöz képest. Bár az előzőt is ismerjük, de az utóbbi 30 évben azt látom, hogy a mi kultúránk, amiben benne élünk, és ami egyszerűsíti számunkra a valóságot, elindult ebbe az irányba. Az áldozat kultusz irányába. Erre legelőször akkor figyeltem fel, amikor néztem a történeteket, mert hogy szerettem a történeteket, a filmeket. Hogy már nem a jó és a gonosz harcáról van szó. Nem a közöttük levő feszült viszonyról, hanem a tettes és az áldozat viszonyáról. Gondoljunk bele, ki szereti vagy ki ismeri Columbo hadnagynak a történeteit. Gondolom sokan találkoztunk vele. Ő egy detektív, aki bonyolult ügyeket old meg a maga leleményességével, de a történeteknek a szépsége vagy az egyszerűsége, az egyensúlya az abban állt, hogy volt jó, meg volt gonosz, és a jó jó volt, a gonosz meg gonosz volt. A bűn bűn volt, a tett, tiszta sor. De ha nézünk egy NCIS-t, vagy egy gyilkos elméket, akkor ott már azt látjuk, hogy ott nem annyira egyértelműek ezek a határok. Persze, van egy elkövető, meg van egy áldozat. De aztán ahogyan mélyre mennek az elkövetőnek a lelkében, és felfedezik azt a traumát, ami előidézi benne ezt a furcsa, gonosz viselkedést, elkezdünk vele szépen lassan együtt érezni. Sőt, már azt veszük észre az epizód végén, hogy már szinte teljesen együtt érzünk a tettessel, aki igazából áldozat. Valahogy összecsúsznak ezek a kategóriák, ezek a határok. Nem világos. Nincsenek világos kategóriák. És ugyanez a tendencia figyelhető meg az életünk bármely területén, a mi kultúrában, a politikában, a társadalmi párbeszédben, a nevelésben, de még a vallásban is. még a vallásban is. És hogy miért? Azért, mert elviselhetetlen annak a terhe, hogy egy életen át törlesztenünk kelljen egy haragvó Istennek, akivel a kapcsolatunkban az a legmeghatározóbb motívum, hogy bocsánatot kérek. Itt vagyok, Istenem, újra bocsánatot kérek. Én Istenem, megint vétkeztem, bocsánatot kérek. És jóformán szinte semmi másról nem szól az Istennel való kapcsolatunk, mint állandó bocsánat kérések láncolatáról. És ennél valahogy többre vágyunk, ebbe bele tudunk betegedni, bele tudunk keseredni. Hány és hány olyan történettel találkoztam, ahol emberek bele törtek lelkileg és fizikailag egy ilyen istenképbe. Nem lehet ezt sokáig bírni. Úgyhogy a másik stratégiánk az az, hogy akkor áldozattá válok én magam. Kimagyarázom magamat Isten előtt. Mentséget keresek. Nem az én hibám. A körülmények áldozata vagyok. Nem én tehetek róla, hogy így neveltek a szüleim. Nem tehetek arról, hogy nem láttam előre, mi lesz 20 évvel később a házasságomban. Nem tehetek arról, hogy nem töltök elég időt a gyermekeimmel, vagy a családommal. Nem tehetek arról, hogy iszik. Nem tehetek arról, hogy iszom. Nem tehetek arról, hogy hajléktalan vagyok. Nem tehetek arról, hogy hajléktalanok vannak az utcán. És lehetne ezt még sorolni. Nagyon sokáig. Ilyen is ehhez hasonló kifogásokkal, mentségekkel magyarázzuk saját életünk botlásait. És ez nagyon jól működik, főleg a keresztény Európában. Mert azt gondoljuk a felszínen, hogy a kereszténység a szeretet vallása. És a szeretet vallása mindig az áldozat mellé áll. Az elesett mellé, az özvegyasszony mellé, a kisgyermekek mellé, a bántalmazott nők mellé, az ázsiai varrónők mellé, mellénk, mellém és melléd. Mindig az áldozat mellé. Áldozatok vagyunk. Nem az én hibám. Sérülésem van, megsérültem. Sérült vagyok, ezért működöm így, és én nem tehetek róla. És én nem vitatom ezeknek a mondatoknak az igazság tartalmát. És nem is akarom elvenni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok igazság van ebben. De az egy igazság az nem mindig ilyen egyszerű, mint a gravitáció. Az élet ennél sokkal árnyaltabb, mint hogy megmagyarázzuk azt, hogy hát azért, mert a lejtett dolgok mindig földre hullanak. És ha egy pillanatra megállunk, akkor próbáljuk végig gondolni, hogy melyik jellemző ránk inkább. Ha ránézünk a lisztraiak szemével, egy haragvó Istenre, vagy a saját szemünkkel egy haragvó Istenre, aki joggal kéri számon a vétkeinket, a hibáinkat, akkor hogyan reagálunk először? Mentséget keresek, áldozat vagyok, vagy gyorsan bemutatok egy áldozatot? Gyorsan csinálok valamit, amitől kapok még egy piros pontot, amivel egyensúlyozom az Isten haragját. Melyik vagyok én inkább? A kérdés becsapós volt szándékosan, mert eleve leegyszerűsíti a bonyolult helyzetünket Isten előtt. És hogy mennyire nehéz ebből a leegyszerűsítő történetből kilépni, egy olyan valóságban, ennél sokkal összetettebb, az Pál prédikációja mutatja meg, és az azt követő lincselés. Hogyan látják tehát a lisztraiak, az áldozók vagy az áldozatok az evangéliumot? Pál prédikációján keresztül. Pál prédikációjában az a szembetűnő, hogy sokkal árnyaltabb képet fest erről a haragvó Istenről, mint amilyennek azt a lisztraiak valaha is gondolták. Pál nem mondja azt, hogy az Isten nem haragszik. Sőt, a prédikáció néhány szófordulata, néhány képe, logikai felépítése nagyon hasonló másfajta prédikációkhoz, amikor beszél az embereknek az Isten haragjáról, és a logikai végpont ezeknek általában az, hogy az Isten eljövendő haragja. Van egy ilyen, nem tagadja, aláhúzza, megerősíti. De ennél tovább viszi a dolgot. Először is azt mondja, hogy az a Zeus, az a Hermész és az összes többi, az nem létezik, azok halottak, nincsenek. Egyedül egy élő és igaz Isten van, és ez a Biblia Istene. Nincs, nem lesz, nem volt, és soha nem is lesz más Isten a Biblián kívül. Ő a világnak a teremtője. Ő a ti gondviselőtök. És ő gondot viselt rólatok, esőt adott nektek, megvédett a bajtól, örömet adott a szívetekbe, még akkor is, amikor ti nem tiszteltétek, nem is ismertétek. Míg ti Zeusnak, Hermésznek és a többieknek áldoztatok, és feléjük próbáltatok valamit kompenzálni, az az Isten, akiről mi beszélünk most, ő mindvégig gondot viselt rólatok. Vagyis az a vallásos teljesítmény nem oszt, nem szoroz semmit sem az Isten gondviselésén. Ha jó vagy, ha rossz, ha tettes, ha áldozat, ha bűnös, ha igaz, egyformán részesedünk Isten gondviselésében. És ez egy meredek új gondolat a számukra. De van még két meredek, hajszál meresztő gondolat, ami kiveri náluk a biztosítékot. Az egyik az, hogy hiába valóságnak nevezi a vallásos teljesítményüket. Hiába való. Ezt a szót használja Pál. Hiába való. Nincs értelme a törlesztésnek. Nem tudod betörleszteni magadat az üdvösségbe. Nem tudod kiérdemelni magadnak Isten elfogadó szeretetét. Nem tudsz bekerülni a mennyországba azzal, hogy 100 imát mondasz naponta, hogy 300, nem tudom, gyerekkel foglalkozol naponta, és 500 időssel gondozol. 500 időst gondozol. Egyszerűen nem működik. Hiába való. A másik, és ez még ennél is radikálisabb, hogy megtérésre hív. Hol kell megtérni? Ott, ahol bűn van. És kiknek kell megtérnie? Hát a bűnösöknek. Vagyis bevezeti a bűn fogalmát, és bűnösöknek nevezi ezeket az embereket. És azt hiszem, hogy valahol itt kezdődik az evangélium súlypontja. Hogy tudnélik, az evangélium fényében mi nem csak áldozatok vagyunk, hanem tettesek is. Hogy a kialakult helyzetért felelősek vagyunk. Vallásosan megfogalmazva, bűnösök. És ezt nem szeretjük. Ettől irtózunk. Mert az áldozatnak együttérzés jár, de a bűnösnek büntetés és megalázás. Az áldozattá válás leveszi a vállunkról a felelősséget, de a bűn felelőssé tesz. Ha áldozatok vagyunk, akkor mások vétkei miatt szenvedünk, de hogyha bűnösök, akkor mások szenvednek miattunk. És hogyha az Isten képünk még mindig az, hogy az Isten haragszik ránk, és joggal kéri számon tőlünk a bűneinket, akkor hogyan tudom ennek az Istennek a jelenlétében megélni azt, ami én valójában vagyok? Pál prédikációja szerint, az evangélium szerint bűnös. Hogyan tudok bűnösként megmaradni egy haragvó Isten jelenlétében? Szerintem sehogy. És a lisztraiak se bírták nagyon sokáig. Elég hamar elszakad náluk a cérna. És kőkövön nem marad. És megkövezik Pált. Valamikor 20 évvel ezelőtt, ez egy valós történet, ücsörgött egymás mellett, Olaszországban, egy Nápoly melletti kisvárosban, egy idős bácsi és egy magyar cserediák. A csend megtört, szó-szót követett, és rátértek az eredendő bűn fogalmára. A magyar cserediák azt mondta, hogy hát a Biblia szerint minden ember bűnös. A bácsi visszakérdezett. Szerinted még Szent Anna is bűnös? A város védő szentje. Érezve a fenyegető hanghordozást, óvatosan így válaszolt a fiú. Hát, ha a Biblia azt mondja, hogy minden ember bűnös, akkor bizonyára Szent Anna is bűnös volt. A bácsi erre felállt, felkerekedett szemekkel, felemelte a botját, és hangosan hadonászva azt mondta ennek a fiúnak, vatténe, takarodj! 2000 év telt el Lisztra óta, de még mindig hasonlóképpen tudunk reagálni arra, amikor minket bűnösnek neveznek. Mert hogyha még egy szent ember is bűnös, akkor hát még én. Valahogy ennyire tudjuk megélni a saját bűnösségünket egy haragvó Isten jelenlétében, aki számon kér. Az ilyennek azt mondjuk, hogy takarodj. És hogyha Lisztrában élnénk, még talán meg is köveztük volna az illetőt, ahogyan Pált is megkövezték. Szóval Pált megkövezik, kiviszik a városon kívülre, mert aki evangéliumot hirdet, és a bűnnel kezdi, az sosem népszerű. De nincs evangélium bűn nélkül, és nincs örömhír rossz hír nélkül. És úgy tűnik, hogy itt a történet egy tragédiába torkollik, mert Pál feltámad, illetve hát nem hal meg, van egy csodás gyógyulása, talpra áll, és visszamegy a városba. És ezzel a csodás gyógyulással úgy néz ki, hogy Pál tényleg az volt, akinek mondta magát. Hogy ő tényleg az Isten küldötte. És most egy Isten küldöttét köveztek halálra. És ez egyenértékű az őt elküldő megkövezésével. De ezek a tettesek nem tévedések áldozata, hanem Isten mércéje szerint elkövetők és bűnösök. És nem csak azért, mert megkövezték Pált, hanem mert hallották és elutasították az evangéliumot, az egy élő és igaz Istent. És a történet iróniája, hogy bármennyire is igyekezték elkerülni az Ovidius által megörökített eseményt, végül mégsem sikerült. Nem ismerték fel az élő és igaz Istent. És a történetük szerint most az következne, hogy akkor egy haragvó Isten visszamegy a városba, és ő személyesen vagy a küldöttén keresztül elpusztítja az egészet, jogosan, az ő haragjában. És ehhez képest Pál mit tesz? Ugyanazt, amit a feltámadott Jézus Krisztus. Hogy a szenvedése után, és az ő feltámadása után visszamegy abba a városba, Jeruzsálembe, és a megbocsátást hirdeti. Ez az evangélium. Nem egy ovidiuszi költemény, nem az, hogy van vallásos teljesítmény, amivel helyre lehet állítani az Istennel való kapcsolatunkat, és nem is az, hogy áldozattá tesszük magunkat Istennel szemben, hanem az, hogy van egy engesztelő áldozat, aki értünk és helyettünk szenvedte el a büntetést, méghozzá úgy, hogy engesztelő áldozatként a bűnösök mellé állt, és együttérzően így imádkozott az ő szenvedésének a közepén, bocsáss meg nekik, Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Krisztus kereszten történő szenvedésében és feltámadásában csúcsosodik ki, és nyeri értelmét az evangélium. Isten tényleg haragszik, de inkább önmagát pusztítja el, hogy te megmaradj. Az evangélium nem az, hogy Isten szeret és pont. Az evangélium az, hogy Isten szeret engem, aki egyszerre vagyok áldozat, és egyszerre vagyok bűnös. És csak akkor tudom elfogadni Isten szeretetét, ha meglátom magamat annak, aki vagyok. Nem csak áldozat, hanem bűnös. És az ige arra bátorít minket, hogy nézzünk bele az evangélium tükrébe. Nézzünk bele abba a tükörbe, amiben a lisztraiak is belenéztek. Pál csodás felépülésébe. Mert Pál csodás felépülése Jézus Krisztus feltámadására, az ő szenvedésére és feltámadására mutatott rá. És amikor Pál bement a városba, bár hallgatnak az írások arról, hogy mi történt és hogyan fogadták őt, és hogy mit mondhatott, de valamit biztosan elmondott az evangéliumból és Jézus Krisztusból, és az ő megbocsátásából, mert később azt olvassuk, hogy vannak tanítványok ebből a városból, Timóteus az ő legkedvesebb, lelki fia, az ő édesanyja és az ő nagyanyja szintén ebből a városból valók, sőt, régészeti leletek feltártak egy Lisztrából való templom romot, aminek az oldalfalán van egy kereszt, mint nálunk. Szóval az evangélium szíven ütötte ezeknek az embereknek a szívét. És a mai igénk arra bátorít minket, hogy nézzünk bele ebbe a tükörbe. Nézzünk bele az evangélium tükrébe. De vigyázzunk, mert a saját lelki állapotunk és a saját kultúránk befolyásolja, hogy milyen Istent látunk az evangéliumban. Kierkegaard a rá jellemző szellemességgel ezt így fogalmazta meg, Hogyha majom néz bele, nem apostol fog rá visszanézni. Magyarul, hogy csak egy áldozat néz bele, akkor egy haragvó Isten fog visszatekinteni, aki minket elítél jogos haragjában. De ha az áldozat bűnös is, akkor egy olyan Isten tekint ránk vissza, aki kegyelmes is, és haragszik is, és aki a kereszten a kettőnek az együttesét elhordozta, ahol a szeretet, az isteni szeretet kioltotta az isteni haragot. Azért, hogy ne kelljen ebbe belehalnod. Inkább a fiú halt bele, hogy te élhessél. És ez az üzenet az, ami megváltoztat. Nem csak Istenről alkotott képünk, nem csak az Istenről alkotott képünk bővül egy haragos Isten képből, egy kegyelmes Isten képé is, hanem belőlünk áldozatokból tesz bűnösökké és bűnösökből megváltott Isten fiakká és lányokká, aki békességben élnek az atyukkal. Ez változtat meg. Átváltozás. A prédikáció Ovidius történetével indult, egy költeménnyel, aminek a címe az volt, hogy metamorfózis, átváltozás. A prédikációt is egy költeménnyel szeretném lezárni, aminek a címe átváltozás, Pirinszky Jánostól, és ezt azután írta, miután találkozott a kegyelmes Istennel, aki elszenvedte a haragot, és ezt írja. Rossz voltam, és te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végig hallgattad mindig, amit mondtam, és halandóból így lettem halhatatlan. Amen.
Imádkozzunk. Istenünk, olyan jó nekünk lenni csak itt válaszadásban, csak itt a jelenlétedben, csak itt a te csendedben. Urunk, olyan jó, hogy te szólsz, nem csak akkor, amikor mi szólunk, vagy amikor valami hangzik. Szólsz anélkül is, itt vagy anélkül is. Megszólítasz most is minket. És úgy megvalljuk, hogy olyan sokszor vágyunk rád, mégis amikor te közel lépsz, amikor már éreznénk, hogy te szólsz, akkor ott van bennünk egy ilyen utolsó gát, hogy én nem akarok mindennek ott belevetni magamat. Én nem tudom elismerni, hogy tényleg bűnös vagyok, hogy magamtól akarok mindent megoldani. Úrunk, sokszor olyan nehéz megtenni az első lépést, vagy az utolsó lépést is, vagy az összeset. Itt állunk most mindannyian, és azért vagyunk előtted, mert megvalljuk azt, hogy mi szeretnénk hozzád fohászkodni. Előtted lenni, élni a jelenlétedben, megismerni téged, akár először, akár jobban. Urunk, kérünk, hogy jelensd ki magad az énekekben, az imádságban, egy beszélgetésben, egy szóban. És urunk, kérünk, hogy ne csak itt lehessünk a te jelenlétedben, hanem amikor hazamegyünk, akkor is tudjunk megmaradni közösségekben, kapcsolatokban. Ahogy a te apostolaid is párosával, vagy többen is kilettek küldve, hadd tudjunk mi is olyan társakra lelni, akik által tudunk egymást hordozni, akikkel tudunk együtt imádkozni. Kérünk, Urunk, ezért is. És kérünk, Urunk, azokért, akik olyan sokszor egyedül érzik magukat, különböző oknál fogva. Egyedül, mert betegek és nem tudnak kimozdulni. Egyedül, mert gyászosak, és annyira fáj nekik, és annyira magányosan érzik magukat. Egyedül azért, mert éppen valakivel összevesztek, vagy válnak, vagy nehézségük van. Kérünk, Urunk, őértük is, hogy hadd tudjunk odalépni hozzájuk, és énekelni velük együtt, dicsőíteni téged. Nem azért, mert könnyebb, hanem azért, mert rád találunk, mert találkozunk veled. Urunk, jó lenni csak a jelenlétedben és csendben várni te rád. Ezért szeretnénk a te fiattól tanult imádság szavaival maradni a te jelenlétedben, és hívni és megismerni téged. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.